Kedves testvérek, akkor engedjétek meg, hogy felkérjem a témánk első előadóját, Mikkel Sámuel lelkipásztor testvért, jöjjön előre, és akkor a megkérés első részét, az előadást tartsa meg, majd egy egész rövid szünet után majd egy kis koncertet is meg fogunk hallgatni részéről.
Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. Olyan érdekes érzések kavarognak most bennem. Először vagyok itt Berekfürdőn, ez a gyönyörű helyen, és először vagyok presbiteri konferencián. Hadd mondjam nektek, hogy hamarabb voltam református presbiteri konferencián. 3 éve Kárpátiára mentem evangelizálni. Van néhány kapcsolatom, mikor még Kolozsváron voltam lelkipásztor, református teológusok jártak hozzánk ifjúságira, kárpátai teológiai hallgatók, és ők most meg szoktak hívni a saját gyülekezetükbe is. Ott egy péntek szombat vasárnapot ott ültettem 3 éve, Borzsován, és azt mondta nekem a Szanyi Gyuri a lelkész, hogy figyelj, itt nálunk presbiteri konferencia szombaton. Úgyhogy arra is jó lenne készülni. Az egész Bereg megyéből összeért az esetben, képzeldek ilyen 200 presbitert, egy helyen egy templom, elkezdtek énekelni, hát ott zengett az a református templom. És az egésznek az volt a poénja, hogy havonta egyszer összejönnek, és az volt a téma, hogy miért jó reformátusnak lenni. és engem kértek föl arra, hogy tanítsam a presbitereket, hogy mit jelent presbiternek lenni. Hát, hogy miért jó reformátusnak lenni, azt majd a református lelkészek tanították, de van egy ilyen emlékem. A másik emlékem az most egy nagyon friss. Holnap lesz egy hete, hogy megint Kárpátalján voltam, Csongoron, egy ifjúsági találkozón, évente tartják ezt az ottani református fiataloknak, és hát elég hideg volt. Nem tudom, milyen volt itthon az időjárás, de 7-8 fok volt Csongoron, és fújt a szél, de érdetlen. Éppen csak, hogy nem esett az eső. És mondták nekem, hogy hát kérdezz, hogy hol lesz a konferencia? Azt, hogy kinn a sportpályán. Így mondom, ez kicsit kemény kimenni most ebbe az időbe. És gondoltam, hogy hát uram, ilyen időjárásban Magyarországon még az imaházba is félnek elmenni az emberek. Hát döbbenetes volt, amit ott láttam. 2000 fiatal foszni deszkákon, téglára tett foszni deszkák, ott ült abba a hidegbe, és várták a kezdést. Majd a püspök köszöntötte őket, utána dicsőítés volt, és hát utána megvalom őszintén, néhányszor megtornáztattam őket a prédikáció közben, mert én is fáztam, de ők is, még jobban, engem fűtött a Szentlélek, de ők, nekik hallgatni kellett az ígét, és kértem az Urat, hogy hallgassák meg, és jó volt ott lenni velük. Arra gondoltam, hogy a motto igét fogom felolvasni, ami a konferencia mottoja, és a János Evangélium a 17. részéhez lapozatok a Bibliátokban, és a 16. részből is elolvassuk az utolsó verset. Ott az Úr Jézus arról beszél, hogy milyen lesz, amikor ő elmegy, és hogy imádkozzunk mi az ő nevébe, hogy beszélgessünk Istennel, mint édesapánkkal, hogy kérjünk tőle, mint édesapánktól a Jézus nevében. És olyan döbbenetes, hogy ezután a 17. fejezet, ahol maga Jézus imádkozik és beszélget Istene, mint mennyei édesapjával. Döbbenetes, hogy miután az ima meghallgatásról beszél, és tanít minket, hogy bátran kérjünk, utána belekezd az imájába ő. Tehát János Evangélium a 16. rész, 33. versét olvassuk, és majd a főpap imából egy néhány verset. Álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten igéjét. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Folytatjuk a 17. rész, 15-ös versén, ez már a motto igénk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelegyenek az igazsággal, és lapozunk a Filippi levél második részéhez, mert azt mondja is ebben a főpap imában, hogy ahogyan te elküldtél engem a világba, úgy küldtem én őket, és ez megismétlik a feltámadás után is. Hát nézzük, hogy őt hogy küldte az Atya világba. Filippi 2. 3. verstől. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeké, földieké, és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Imádkozunk. Köszönök, Uram, mindazt, amit eddig végeztél itt. Köszönjük, Uram, a finom vacsorát, köszönjük az ima alkalmat, köszönjük, Uram, azt a kezdő ígét, amit testvérünk olvasott, ami arról a mérhetetlen erőről és hatalomról szólt, amivel téged az Atya halálból föltámasztott, és amilyen erőt szeretné ránk is árasztani, hogy ebben az erőben éljük meg a mi erőtelenségünket, hogy ebben az erőben éljük meg mi a szolgálatunkat. Ó, kérlek, könyörülj meg rajtam, nem vagyok én méltó arra, hogy testvéreimet tanítsam. Szeretném a te ígédet hirdetni, Uram. Kérlek, hogy szólj mindannyiunkhoz ezen az estén, bátoríts minket, erősíts minket, taníts bennünket, Uram, hogy jó alapokat tudjunk letenni, az, hogy jól forgolódjunk ebben a világban, a te tetszésedre, a te dicsőségedre. Ámen. Foglaljunk helyet. Egy nagyon-nagyon aktuális témát választott a presbiteri tanács erre a konferenciára, és hadd mondjam azt nektek, hogy egy kicsit a mai tanítás picit elméletibb lesz. Arra gondoltam, hogy ma egy kicsit megalapozzuk bibliailag ezt a témát, és akkor a holnapi nap során gyakorlati üzeneteket fogtok hallani, hogy a hívember is a munkahely, a hívember is a vállalkozás, a hívember is ne talántán a politika, a közügyek, a hívember is a világ kapcsolata. Elkülönülni, vagy benne élni a világban. Egy örökös feszültség, és az a kérdés, hogy feloldható ez a feszültség a két dolog között, két gondolat között. Az a gond, hogy mindig végletekben gondolkodunk, és az egyik probléma, ami kísérti ma a keresztényeket, az alapvetően két véglet. Az egyik az, hogy nagyon sok gyülekezet van, ami olyan szinten elkülönült a világtól, hogy nem tud hatékonyan szolgálni a világ felé. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy gettósodás, amikor egy gyülekezet annyira elzárkózik attól a világtól, amiben él, hogy nem tud rá hatással lenni. Erre még majd vissza fogok térni a tanítás során. A másik viszont, ami nagyon nagy kísértés, és egyre nagyobb kísértés, és szinte észrevétlenül szivárok be, amikor olyan szinten megpróbálunk azonosulni a világgal, annyira szeretnénk otthon érezni magunkat benne, hogy akkor meg azért nem tudunk felé szolgálni hatékonyan. Elveszti a só az ízét. Tehát, hogyha a só hasonlatot mondom, akkor ez két dolgot jelent. Az egyik probléma az, amikor a só nincs a helyén, majd erről később szólunk. A másik az, azt mondják, hogy a só az csak só tud lenni, tehát nem tud megízetlenülni. Maximum úgy ízetlenül meg a só, hogyha vegyületet képez, én nem értek a kémiához, de a vegyületet képez más anyagokkal, akkor akár méreg is lehet. Ez azt jelenti, hogy az ízét vesztett kereszténység, ami nem helyén van a mai világban, akár méreg is. Rosszabb, mint a világé. Megmondom miért. Mert megtéveszti a világot. Mert becsapja a világot. Jézus erre utalt, amikor a zsidóknak mondta, hogy bejáratok a félvilágot, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és mivé teszitek? Nem hallom. Gehenna fiává. Mit mond az ége? Misszióztuk, de hogy még mennyire? A félvilágot bejárjátok, hogy egy zsidóból prozelitát csináljátok, nem? Megnyerjétek, és a végén a pokol várományosul lesz. Akkor mit csináltok? Nem csináltatok semmit. Azt hiszem, az egyik legnagyobb öngól az lenne a kereszténységnek, hogyha mi a pokolba gyűjtenénk az embereket, nem? Hát ez elég brutális lenne. Márpedig az abcselben azt olvassuk, hogy amikor az első keresztény gyülekezet megalakult, és élte a maga életét, Isten szerint életét, akkor az ége azt mondja, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet, ki kell? Üdvözölőkkel. Isten a mennyországba gyűjt az embereket, nem statisztikát vezet, nem tagokban méri Isten országát, a mennyországba gyűjtjük az embereket. Ez nagyon fontos tisztázni. És akkor most egy kicsit szeretnék a világról beszélni, hogy a Bibliában több jelentése is van ennek, és az a gondunk ezzel, hogy mindig ugyanaz a szó fejezi ki a világot. Általában a szövegkörnyezet dönti azt el, hogy mikor milyen világot értünk alatta. A héber az ószövetségi részben ott viszonylag egyszerű helyzet, a tébél szó az, amivel a világot kifejezzük. A héberben ez mindig a teremtett világot jelenti, azon belül is az eget és a földet. Kezdetben Isten megteremtetté a földet és az eget, az egeket, és általában a zsidó gondolkodásban a világ mindig ezt jelenti. Nem annyira a makrovilágot, hanem a mikrovilágot, ezt a bolygót, ami mi élünk, a földet, ami bennünket eltart, amit által Isten minket táplál, ez a világ, amiben élünk. Ezt jelentett a zsidók számára a világ. Az új szövetségben viszont ez már két jelentést is hordoz. A kozmosz szó, és mindenütt, ahol világot olvasó az új szövetségben, ez a szó használatos, hogy kozmosz. És ez a kozmosz, ez világot jelent, meg világokat. Ez jelenti a teremtett világot egyrészt, ami értéksemleges. Se nem pozitív, se nem negatív, anyagvilág semleges. Ugyanakkor jelenti egy másik környezetében, és mindig a szövegkörnyezet dönti el, a sátán hatalma alatt álló világot. Nagyon érdekes megnézni a zsidókhoz itt levél 14. rész 3. versét. Jól ismert igéket fogok ma olvasni nektek, de érdemes odafigyelni ezekre az igékre. Tehát a zsidókhoz itt levél 14. rész 3. verse. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta. Mit mond? A világokat. Nem a világot, a világokat. Különféle világokat teremtett Isten, és nézzétek, mivel folytatja. Úgy, hogy a nem látható világból hozta létre a láthatót. Nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy semmiből teremtett Isten, a nem látható világ az nem semmi. Poénosan sem semmi, magyaros szlengben sem, tehát nem semmi, abból hozta létre Isten a látható világot. Na most egy kicsit erről a teremtésről szeretnék szólni, hogy mit jelent az, hogy Isten nem látható világból megteremti a látható világot. Ott van benne a Genezisben, ismeritek el a teremtés történetet, annak a célja elmondja, hogy Isten az oka és a célja ennek a teremtett világnak. És ezen a történeten belül az ember teremtés egy nagyon kiemelt helyet kap, Isten szünetet tart, elakad a történet, mintha egy nagy levegőt venne az Isten, és nem azt mondja, hogy legyen ember, hanem itt megáll az Isten, és elkezd beszélgetni a Szent Háromság, alkossunk ki embert a saját képünk és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, és minden csúszó-mászó állaton itt a Földön. Magyarán, amikor Isten megterem minket embereket ebbe a világba, ebbe a kozmoszba, akkor társ uralkodókká teremt minket. Alkossunk embert, hogy uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, az egész teremtett világon, a látható világon, a látható univerzumon. És hadd mondjam, ebben benne van a nő is. A teremtésben, a bűneset előtt Ádám és Éva társ uralkodók, hogy uralkodjék. Na most az a gond, hogy a héber uralkodni szó egy kicsit mást jelent, mint a magyar. A héberben az uralkodni szó azt jelenti, hogy képviselni az Istent ebben a világban. Az ő nevében, az ő meghatalmazásával eljárni ebben a világban. Nem a miénk ez, nem a mi tulajdonunk, csak ránk lett bízva. Az ő tulajdona, az ővé, mert ő teremtetted, ide bízta ránk. Mivel Isten nem látható, Isten lélek, ezért Isten a látható világban szeretné megjeleníteni önmagát az emberen keresztül. És ilyen módon Isten képűek vagyunk. Istennek a terve az volt, hogy minden a teremtettségben, ami minket lát, az őre emlékeztessen. Erre teremtett minket Isten. Uralkodni, képviselni őt. Egy dolog kivételben az uralkodásban, nem uralkodhatunk egymás felett. Ez nincs benne a parancsban, csak az, hogy a teremtett világon, az emberen kívül. A Biblia azt mondja, hogy a sátán újszintén szellemi lény. És a kérdés az, hogy miért beszél az újszövetségi kozmosz szó a teremtett világról, az univerzumról, és miért beszél a sátán hatalma állt világról. És a kérdés az, hogy került a világ a sátán hatalma alá. Nagyon egyszerűen fogom ezeket mondani. Én nem vagyok nagy teológiai előadó, szeretek egyszerű hétköznapi nyelven fogalmazni, hogy akinek ez túl alacsonyra van téve, elnézést kérek tőle, de szeretném, hogyha mindenki értse azt, amiről szólok. A sátán ugyancsak szellemi lény. A Biblia azt mondja, hogy a szellemvilág az kétpólusú. Kizárólag kétpólusú. Isten és az ő háztartása, és a sátán és a démonvilág és az ő háztartása. Na most a kérdés az, hogy az ember, a látható ember, a látható világban kinek a képviseletében áll. Isten terve az volt, hogy őt képviseljük. A sátán le lett vetve a földre, mivel lélek, nem tudott mit kezdeni ez a földdel. Keresett magának valakit, akin keresztül az ő uralmát gyakorolhatja ezen a földön. És ezért nagyon nagy a tétje az ős bűnnek és a kísértésnek, mert a sátán valamit szeretne megkaparintani, ami nem az övé. Ez pedig nem más, mint az uralom. Isten a sátánnak nem adott semmit, amikor levetett a földre. Isten a sátánnak nem adós semmivel. Isten Isten, a sátán pedig egy lázadó szellemi lény. Ezért a sátán megpróbál a teremtett világba beférkőzni az emberen keresztül. A bűn azért borzasztó, mert a bűn csak ott van, ahol ember van, meg sátán. A mai pszichológia tragédia az, hogy kivontuk a bűn fogalma mögül a sátánt, és megpróbáljuk önmagában értelmezni a bűnt, és akkor innen jön a magyarázkodások tömkellege. Minden tiszteletem a pszichológiai, félre ne értsétek engem, tanulok én is pszichológiát, meg valószínűleg most belevágok családterápiába tanulni. Tehát itt nem arra van szó, hogy a tudományt megkérdezem, de nem írhatja fel a Bibliát. És arról van szó, hogy ahhoz, hogy bűn legyen, ahhoz szükség van kísértőre, és kísértett személy, nem kísértetre, hanem kísértett személyre. Csak ott lehet bűnről beszélni. A sátán önmagában nem tud vétkezni. Az ember se tud önmagában vétkezni. A sátán feldobja a labdát, és a mi válaszunk dönti azt el, hogy ez megmarad kísértés szintjén, vagy ebből lesz bűn. És ezért borzasztó a bűneset, mert a sátán cinkosaivá váltunk a bűn révén. És itt szeretnék valamit nektek elmondani. Ritkán szoktunk erre fölfigyelni, hogy a sátán elkottyintja magát, amikor megkísérti Jézust. Amikor eljön a második Ádám, ugye, benne nincs bűn. Próbál az ördögöt is levenni a lábáról, mint Évát, de nem tudja. És a második kísértésnél tudjátok, mit mond? Ha leborulsz előttem, én mindezt neked adom, és itt kottyintja magát az ördög, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Nem azt mondja, az enyém. Talán életében itt mondott az ördög először igazat. Mert ő mindig hazudik, akkor sem, amikor igazat mond. Tehát hazugságatja, de itt az egyszer igazat mondott. Beismerte, hogy ez a világ nem az enyém, hanem én ezt kaptam. Adatot. Valahonnan van. És annak adom, akinek akarom. Magyarán az ördög elárulja azt, hogy ez nem status quo neki. Ez nem a teremtés jogán adta neki az Isten ezt a földet, a dicsőségével együtt, a pompával együtt. Én ezt valakitől van, ahonnan megkaptam. Honnan kapta meg a sátán ezt a hatalmat? Hát szomorúan el kell mondjam nektek, hogy nem Istentől, hanem tőlünk emberektől. És hadd mondjam nektek, hogy amikor az ember elbukott a kísértésben, akkor két tragikus következmény állt be. Az egyik, kicsúszott kezünkből a teremtett világ feletti hatalom, és átkerült a sátán kezébe. Ő nem azért a világ fejedelme, mert fölrevettetett le, hanem
a bűneset miatt lett ő a világ fejedelme.
És az a szomorú, hogy eddig Isten minket arra teremtett, hogy emberek legyünk az Isten képviseletében a Földön, addig a sátán megpróbál belőlünk rabszolgákat faragni. Ő nem képviselőként gondolkodik belőled. Az ördög világa az erőszak répül, a megfélemlítés répül, a rettegés répül, a hatalomra épül, a zsarolás répül. Ez az ő fegyvertára. Tehát az ember nem a sátán képvisel a Földön, hanem a sátán rabszolgája. És ez a szomorú bűnben, hogy minden bűn, és ezt jegyezzétek meg presbiterek is, pásztorok is, minden bűn tulajdonjogot szolgáltat a sátánnak felett. Aki a bűn cselekszi, az a bűn szolgálja, rabszolgálja. Ezért nem lehet a bűnnel játszani. Nem lehet magyarázni, értelmezni, kiforgatni. A bűnből csak megtérni lehet. Erős bűnbánattal szakítani vele, mert úgy lépünk ki a sátán hatalma alól. Ez egy csodálatos a megváltás, mert a megváltásban Jézus Krisztus, azt mondja Pál, azt a tulajdonjogi levelet, amivel a sátán tulajdonjogot formált felettem is felettet, azt semmisítette meg Jézus a kereszten. Oda szegezte mit? A vád levelet. Ha megsemmisültik a terdöntő bizonyíték ellenem, akkor ejtve van a vád. De hogyha megvan a vád anyag, akkor engem elítélhetnek. Isten Jézusban nem fizetett semmit az ördögnek, mert Isten nem adós a sátánnak, hanem Jézus Krisztusban megsemmisítette a vádlevelet. És innentől kezdve szabad vagyok. Visszakaphatom Istentől azt, amit a sátán kezébe játszottam át. És ezért jöhetnek azok az ígék, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek a békesség Istene, hamarosan összezúzza a sátánt a ti lábatok alatt. Ezért vannak ezek az égek a Bibliában, nem? Miért? Mert a vád levél meg lett semmisítve. A tulajdon jogi levél meg lett semmisítve. Nem akarok itt mélyebben belemenni a megváltás folyamatába, hogy Isten magában hogyan rendezte mi bűneinket ott a keresztfán. Szeretnék a második következményről szólni. Mi a második következmény annak, hogy átjátszottuk az ördög kezébe a hatalmat? A második következmény egy átok. Átkozott legyen a föld miattad, és átkozott legyen még valami. Az egy döbbenetes dolog. Azt mondja Isten az asszonynak, mivel hallgatták így óra, fájdalommal szülöd a gyermeket, mégis vágyakozol a férjét epeket, Károly ki szerint, ő mit csinál? Uralkodik rajta. Ez nem házassági recept, ez átok. Nagyon sokan erre építik a férfi sovinizmusukat, hogy megmondható, a nő vágyik utána, én meg uralkodok rajta, és elfelejtik azt, hogy ez átok. Férfivá és nővé teremtett Isten az embert egyenlővé, átok. Magyarán a második átok, ami következmény annak, hogy mi összecimboráltunk az ördöggel, az, hogy megjelent a nemek háborúja, és az ember átveszi az ördög viselkedés mintáit. Az ördög lázadt Isten ellen, mi vele együtt lázadtunk Isten ellen, ez a lázadás átok formájába visszahullik rám is rád, hogy elkezdjünk lázadni egymás ellen. Egyes bibliamagyarázók azt mondják, hogy ez az ige párhuzamos a Káin égével. Hadd magyarázzam ezt a 3.16, hogy te epekedsz, mire vágyakozol? Sokan a szexualitásra gondolnak. Bibliamagyarázók azt mondják, hogy nem, arra epekedsz, hogy legyőzd a férjed, de ő nem engedi. És jön a párhuzamos ige egy fejezettől, amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy a bűn az ajtó, hogy látta, te mit csinál? Uralkodj, felette is rajta. Elkezdődik ez, hogy szeretnénk egymást leuralni. Szeretnénk az ördög magatartás mintáját átvenni. Tehát, ismétlésként, a teremtett világ, a kozmosz egyrészt értéksemleges, az anyagvilág, csodálatos világ, amit Isten megteremtett még átkozott formában is. Másrészt ez a világ a sátán hatalma alatt álló világ. Hadd lapoztok János első levele második részéhez, akkor meglátjátok azt, hogy itt erről szól az ige, János első levele, második rész, 15-ös
17-es verse leírja ennek a világnak a természetét. Ne szeressétek a világot, se azt, ami világban van. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ szeretete kilúgozza belőlünk az Isten szeretetét. Ez a sátán hatalom alatt álló világ. És akkor most szeretnék egy néhány igét felvillantani nektek. A János evangéliumából. A legtöbbször ő használja ezt a szót. János evangéliumában és leveleiben jelenik meg legtöbbször a kozmos szó. Nem fogjuk az összes átnézni, mert akkor nagyon hosszú lenne ez az este. De a leglényegesebbeket el szeretném mondani. A klasszikus ige, úgy szerette Isten ezt a kozmoszt, ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Annyira szerette Isten ezt a világot. Adta, küldte a fiát ebbe a világba. Aztán, ha visszalapoztok a János evangélium első részében, elmondja ennek a küldetésnek az akadályait is. Azt olvassuk az első részben, hogy a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Miről van szó? Az a világ, ami a sátán hatalom alatt van, az nem akarja befogadni a világ eredeti tulajdonosát, akié minden, akié a teremtettség. Ki akarja magából dobni? Nem tudja befogadni. És hadd mondjam azt nektek, hogy amikor Jézus eljött erre a földre, akkor erővonalak keletkeztek. Erről beszélni kell. Ha mi ezeket nem látjuk és összemossuk, akkor nem tudunk küzdeni. Nem tudunk győzni. Amikor Jézus megjelent ezen a földön, akkor felállította a frontvonalakat. Nagyon érdekes látni az evangéliumokat, hogy minden evangélium azzal kezdve Jézus megjelent, és hirdette a mennyek országának, Isten királyságának az evangéliumát. Betelt az idő, térjetek meg, mert elközelített hozzátok a mennyek királysága. Isten királysága, Isten országa. Olyan érdekes, hogy János azt mondja, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg a bűneitekből, és nézzétek meg, hogy mennyire radikális üzenet ez. Hogy megértsük Jézus radikális üzenetét, ez megértsük János radikális üzenetét. Bemerítő János, amikor megjelent, kiknek prédikált? A zsidóknak. Mire hívta a zsidókat? Megtérésre. Ha megtértek, mit csinált velük? Bemerítette őket. Most ez a zsidóknak egy hajmeresztő, sokkal üzenet volt. Tudjátok, hogy a zsidók addig kiket merítettek be? Pogányok. Tehát a zsidók úgy tekintettek a pogányra, van a pogány-pogány, van az istenfélő pogány, aki szimpatizál velünk meg az Istenünkkel, és van a prozelit, aki szeretne zsidó lenni. Azt végig vezették a Tórán, meg minden tanulmányos, a ceremóniát mi zárta le? A bemerítés. Most ez a bemerítés azt jelentett, hogy egy görög zsidó akart lenni, azt mondták, hogy most, mikor bemerítünk téged, te meghalsz. Többet te nem vagy görög. Vége. Megszakítod a kapcsolatod rokonaiddal, új nevet adunk nekünk, és még az, aki kiemelkedik a vízből, az már kicsoda? Egy igazi zsidó ember. És képzeljétek el, megjelenik János, és az idők hozzáfogtak ahhoz, hogy kiket merítünk be? A pogányokat. És mit mond János? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. És a zsidók haja az égnek, azt mondja, János, hát ezt a pogányoknak szoktuk mondani, nem? Nekik kell megtérni, nekik kell zsidóvá válni, és János azt mondja, ti annyira elfordultatok Istentől, annyira távol vagytok tőle, hogy ahogy elvárjuk, hogy a pogányok megtérjenek, úgy kell tőletek elvárni, hogy visszatérjetek Istenhez. Tulajdonképpen János bemerítése a hív emberek megtéréséről is szól. Radikális megtéréséről és szakításával a világa. És ezek után jön Jézus, és meghirdet ez Isten országát. És még közelebb hív minket. János a zsidókat hívta arra, hogy legyenek zsidók. Isten népe újból. Bennünket, meg a zsidókkal együtt Jézus meghívott arra, hogy legyünk az ő országának a polgárai. Isten királyságának a polgárai. Ez egy óriási dolog. És ütköző zóna áll föl. Ezért az, hogy mikor Jézus valóban megjelenik, az emberekből kikönyökölnek a démonok, ezért van az, hogy Jézus megjelenik, onnan a sötétség menekül, mert frontvonalok állnak fel. Megjelent a sátán uralmat levő világban, micsoda? Isten országa, Isten királysága. És mikor Jézus elhívja Pált, tudjátok, mint mondta az elhívásába? Elhívtalak, hogy a pogányokat a sötétségből a világosságra, a sátán hatalma alól hova hívjad? Az Isten uralma alá. Ez a feladatod, Pál, erre hívtalak. Sötétből kihívni az embereket, áthívni a frontvonal túloldalára. Ez a feladatod. Meghívni az embereket Isten királyságába. Lépjenek ki a sötétségből, lépjenek ki a bűnhatalma alól az én országomba. Ez a küldetésed, Pál. Ez nem egy könnyű küldetés lesz. Ezért szenvedni fogsz, megmutatom, hogy mennyit kell szenvedned az én nevemért. Majd meg fogod látni, mivel jár ez. Mert a sátán a világ fejedelme ezt nem hagyja annyiban. Ennek ő nem örül. Nekem sem örült. Engem is kikezdett már a bemerítésem után, ugye? Mondja Jézus. Puszta 40 napi kísértés, emlékeztek rá? És kikezdett a Gecsemáné kertben, ugye? És kikezdett az én drága tanítványom által, Péter által. Mentsen, Isten, Ura! Összeomlik a tervünk. Mi már a szerepeket osztjuk le, te meg azt mondod, hogy meg akarsz halni? Hát nehogy meghalj, mert összedőlnek a terveink. Nem fogták fel a tanítványok, még miről van szó. És figyeld meg, hogy Jézus feltámadás után is erről a királyságról beszél. Az abcsel elején azt olvassuk, hogy amikor Jézus föltámadt, mielőtt elment volna mennybe, tanította őket az Isten királysága dolgaira. Még mindig arról beszél, búcsúzásul. Tehát frontvonalak állnak fel, és ez nagyon fontos így látnunk. És akkor már egészen másképp értékelj a mi atyánkot is, mert a mi atyánk egy nagyon szép leírást ad arról, hogy Isten országa hogy terjed. Jöjjön el a te országod, hogy folytatódik? Legyen meg a te. Hol jön el Isten országa? Hol meg lesz az ő akarata. És kedveseim, a gyülekezetünk nem azért Isten országa, mert baptista gyülekezet, meg kiírjuk rá, hogy az. A baptista gyülekezetünk akkor lesznek Isten országa, és olyan mértékben leszünk Isten országa, amilyen mértékben azokban Isten akarata valósul meg. És hogy Isten akarata megvalósul bennem, akkor azt mondom, Uram, úgy szeretném, ha az én testem, az én kis világom, az én családom lenne a te teritoriumod, a te országodnak egy darabkája. Mikor lesz az? Ha az ő akarata lesz meg bennem és benned. Isten ország akkor kezd el terjedni erő és hatalommal, amikor az ő akarata van meg. Egyenként a mi életünkben, külön-külön az ő gyermek életében. És hogy a gyülekezetben a tagok életében személyesen Isten akarat elkezd megnyilvánulni, akkor az a gyülekez elkezd só lenni, elkezd világosság lenni, elkezd hatással lenni a világra, elkezdi megváltoztatni ezt a világot, amiben él. És ennek az elsődleges mérője nem a vasárnap, hanem a hétfőtől péntekig terjedő időszak. Nem tudom, mennyien szoktatok imádkozni egymásért hétközben? Hányszor szoktatok imádkozni a diákokért? Úr Jézus, ma elmennek a tinik az iskolába. Kérlek, vigyázz rájuk, és add, hogy tudjanak megállni a sátannal szemben. Uram, te látod azt, hogy ma reggel mennek az én testvérem a munkahelyre. Én kérlek téged arra, hogy vigyázz ma rájuk, és ruházz fel őket a mennyerőddel, hogy tudjanak só és világosság lenni, hogy legyenek a te országodnak egy darabkája. Vigyék be a te országodat ebbe a világba. A mai témánk az nem a vasárnapokról szól. Az nem arról szól, hogy milyen az Isten tisztelet, az arról szól, hogy mi történik velünk hétfőtől szombatig. Hogyan visszük be a világba Isten jelenlétét. Még néhány szót arról, hogy Jézushoz hogy viszonyult a világ. Olyan sokszor elmondja, hogy ő gyűlöli ezt a világ. Hívják a testvér, nem hisznek. Gyere fel te is, mutasd meg magad. Hát, aki olyan akar lenni, mint te, meg kell mutasni magát a világ. Azt mondja Jézus, nektek minden idő alkalmas, de az én idő még nem jött el. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl. Miért? Mert az ő cselekedetekről teszek bizonyságot, az ő gonosz cselekedetekről. Tehát Jézus olyan, mint a lakmuszpapír, ahol megjelenik, ott mindig kiütközik a sötétség. Ezért kellemetlen. És kedveseim, azt, hogy mennyire vagyunk hatékonyak ebben a világban, az sosem azon mérjétek be, hogy a világnak mi a véleménye rólunk. Ez nem mérvadó. A világ néha szeret, néha csodál, néha feldob. Azt olvassuk, amikor elindult a kereszténység, mit csinált a világ? Az egész sokaság ünnepelte őket, hogy milyen fantasztikus, hogy szeretik egymást. Sőt, még kívülről rájuk tették a hitelistő béget is Antiókiába, hogy ezek az emberek kik? Keresztjének. Nem ők tették ki halacskát. Más tette rájuk a halat. Ki? A pogány. Ezek tényleg keresztjén. De ez a világ mikor feldob, mikor néha megüldöz minket. Néha bánt minket, nem? Néha kényelmetlenek vagyunk a számára. Miért? Mert egyszerűen kiütközik a sötétség. Ha te az vagy, akinek lenned kell, akkor ott meg fog mutatkozni, hogy a másik nem az, aminek lennie kell. Most ő ennek nyomán vagy meg fog térni, vagy elkezd téged gyűlölni. Ha egy gyertya világít, két dolgot tehetsz. Ha zavar a fény, elcsippented, ugye? És elaludt. Vagy a másik, hogy belépsz a fényébe, és elkezde változni. Hogy szembenézel magaddal. Jézus gyűlölt a világ. Már Heródes gyűlölte, meg se, alig született meg, ki akart őt nyírni. János 7:7, János 15:18 mind arról beszél, hogy Jézus a világ gyűlöli. De az örömhír az, hogy Jézus legyőzte a világot. A 14. rész 30. versében a sátánnak, a világnak nincs felettem hatalma, mert én legyőztem a világot. Miért győzte le? Hogy győzte le? Úgy, hogy nem követett el bűnt, és nem vált a sátánnak szövetségesévé. Ezért nincs bennem semmije, és nincs felettem hatalma. Ez egy nagyon komoly kérdés, testvérek. Én sokat gondolkozom azon, hogy mi gyülekezeteinkben sokszor miért nem nyilvánul meg Isten hatalma, például a szellemileg leterhelt emberek életében. Az elmúlt év elején, ennek az évnek az elején mi azért bőtöltünk egy hétig a gyülekezetbe, mert kerülgetjük ezeket a szellemi betegeket. Volt kábszeresek, volt pszichiátriát megjárt emberek. Tavaly novemberben mentem a pszichiátriára, egy anyuka megkért, hogy látogasson meg a lányát, és azt mondja, hogy bennem van a démon, és elkezdett sírni és könyörögni, hogy segítsek rajta, alig ismertem meg. Csak sírni tudtam, és elkezdtem imádkozni. Azt mondtam, Uram, ez nem maradt a tennyibe. És akkor eldöntöttem azt az évet, ima is bőt héttel indítjuk. És azt mondtam, Uram, a te kezed nem rövidült meg. Hol van az Úr illés Istene? Hol van? Gedőn is ezt kérdezte, hogy hol van? Ha velünk van az Úr, hát hol van, ha velünk van? És egy dolog, amit megmutatott nekem az Úr az év elején, hogy sokszor azért nincs hatalmunk a sátán felett, mert szövetségesei vagyunk az ördögnek. Vannak titkos kis szövetségeink vele, paktumaink. És akkor, mikor segíteni kéne az elveszetteken, nincs erőnk és gyengék vagyunk, mert az ördög röhög rajtunk, és azt mondja, hogy figyelj, hát nehogy már, hát te szövetségesen vagy. Te ma hazudtál. Te ma csaltál. Te ma féligasságot mondtál. És azt mondja, hogy nincs felettem hatalma, legyőztem a világot. Éppen ezért, amikor hiteles gyülekezetről beszélünk, akkor nagyon fontos a gyülekezet tisztaságról és szentségéről is beszélni. Megyek tovább, és szeretnék most nem Jézus és a világ kapcsolatáról beszélni, hanem a keresztény és a világ kapcsolatáról. Az a gond, hogy ha belépte Jézus országába, ha átlépted a sötétség birodalmát, és átjötti az oldalára, egyszer csak azt vetted észre, hogy ugyanabban meghasonlott helyzetbe kerülsz, mint Jézus maga. Ezt olvastuk fel a János evangéliumából. Olyan szép az imádság. János evangélium egy meditatív evangélium. Minden tartalmaz, amit az első három nem. Nagyon sok párbeszédet tartalmaz, Jézus jeruzsálemi tartózkodását tartalmazza, és Jézus imáit. És azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Miért kell megőrizni minket a gonosztól? Jézus tudta, hogy hol hagy minket. Jézus tudta, hogy milyen világban hagy minket. Jézus tudta, hogy az ördög vele sem bánt kesztyűs kézzel, és veled sem fog kesztyűs kézzel bánni. És ahol csak lehet, kísért minden oldalról, család, házasság, gyereknevelés, életszentség, minden területen elkezd majd támadni. Kérlek, Atyám, őrizd meg a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél, én is elküldtem őket a világba. Én értük, oda szentelem magam, hogy ő is megszentelődjenek az igazsággal. Oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek. És akkor most szeretnék két dologról szólni, a hívő ember és a világ kapcsolatában. Az egyik, az a dolgunk, hogy a sátán hatalmában álló világtól elszakadjunk. A másik, ha elszakadtunk, utána küldetésünk van fel a világ felé. A másik nagy erőtelenség ok a kereszténységben, hogy olyan emberek akarnak visszamenni a világban evangelizálni, akik el se szakadtak tőle. Értitek? És leszed, úgy leránt az ördög az asztal, mint annak a rendje. Pillanatok alatt. Egyszer volt a Kolozsvár egy gyülekező egy asszony, aki megterhelt asszony volt. Mindig azt mondta, egyszer eltűnt a gyülekezetből, és mondtam, hogy hát mi van veled? És akkor mondja, hogy te valami baj van. Ha én valaminek örülök, akkor mindig valami tragédia lesz. Hű, mondom, ez nagyon gyanús. És félek jön az imázban, mert ha itt is örülök, akkor félek, hogy valami rossz következmi lesz annak. Aztán kiderült, hogy a családjában rontások vannak, ortodox papokhoz mennek rontani, átkokat mondanak, volt valami családi konfliktus, befér között valamilyen szellemi dolog a családjukba, és megkötözt a sátán félelem és rettegés. Imádkoztam érte, néha kézrátétele, aztán úgy megszűnt neki ez a baja, akkor visszatért, megint elment, megint visszatért. És volt egy lelkipásztor barátom, egy olyan igazi, egyszerű, vidéki testvér, aki tudtam, hogy ebben a dologban sokszor használt Isten. Egyszer egy sátánista rocker megcsinálta maga ciriburiát a Hargita táborba, és akkor ő tudta, hogy mit kell csináljon. Készen volt, fel volt fegyverkezve. Mondom, János, nem jönnél le Kolozsvára? Egy hétköznap este, taníts csak erről a területről. És meghívtam ezt a nénit hozzánk. Nem meglepett a János viselkedése. Azzal kezdte, hogy azt mondta, most mi, akik imádkozunk Erzsükért, minden bűnt tegyünk le és valljunk meg. Ha bármi van, ami nem rendszerezett az életünkbe, azt tegyük le. Addig nem szabad hozzányúlni ez a témához. Imádkoztunk. Megvallottuk a bűneinket. És azután imádkoztunk az Erzsikért. Nem történt, hogy semmi nagy dolog, csak ki nagyokat sóhajtozott, emlékszel. Nagyokat sóhajtozott. És akkor aztán elment a János, évek múlva is üzente. Mondd meg a Jánosnak, már nem félek. Nem félek. Nem félek. Nagyon-nagyon fontos az elkülönülés. Nézzük meg, hogy milyen igék vannak erre. Jakab 1.27. Ha van Bibliátok, kérlek, hogy forgassátok. És ha Tidi Jake-ről hallottam egyszer, mondta, hogy keressék meg a Mózes első könyvét, és nem találták. Azt mondta, aki nem találja, jöjjön ide megtérni. Hát most gondolom, hogy hamar megteltek a Jakab első, a levele első rész, 27. verse, így szól. Jakab első levele, 27. vers. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az ügyveiket nyomorúságban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ez nem egy prüdéria, ez nem az a farizeusi szentség. Ezek a határok itt vannak, nem fizikai földrajzi határok, itt, benned vannak. Mi az a baj, hogy mindig fizika határokat csinálunk, és ezért lesz erődítmény a gyülekezetből. De benned húz meg a határokat. Megőrizni magunkat a világ mocskától, szennyétől. A negyedik rész, negyedik verse, ugyancsak erről szól Jakab levelében, ezt már idéztük is ma. Parázna férfek és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világsággal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Tehát elkülönülés, tisztán megőrizni magunkat. János első levele, második rész, 15. vers. Ezt már olvastuk. Ez a következő tanács. Az első az, hogy elkülönülni ezt a világtól, a másik, ne szeressétek a világot, se azt, ami világban van. Ha vele a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami világban van, a testkívánság, a szemkívánság és az érte való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól való. És a harmadik ége, a Róma 12.2, ne igazodj, ne idomulj a világhoz. Ezt jól ismeritek, ezt az ígét, kívülről is. Aranymondás volt sokszor a bibliórákon. Azt mondja, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulásával. És összegezi ezt az egészet a Galata 6.14, az összes eddig ígét, amit olvastam az elkülönülésről, ami így szól. A Galata 5.14. Azt mondja Pál apostol. 6.14, bocsánat. Én azonban nem kívánok máshol dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Döbbenetes. Mi történt ott a keresztre feszítésen? Megfeszítetett számomra a világ, és én is megfeszítettem a világ számára. Meghaltam a világ számára. Hú, ez még csak a bevezető volt. Mehetek tovább? Hány óra van most? Nincs órám, úgyhogy segítsetek. 3-4-8. Akkor most belehúzok egy kicsit. Nézzük most a második felét, ami most érkeztünk az igazi témánkhoz, küldetésünk a világ felé. A Biblia arról beszél, hogy az az ember, aki belépett Isten országába, akit kívott Isten a sátán uralma alól, az ő hatalma alól, azt ő visszaküldi ebbe a világba. Ezért mondja Jézus, hogy ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én titeket. A 12 tanítvány ott hagyott mindent, és követte Jézust. Miután követték Jézust, ezután küldött őket Jézus vissza, sajnos Judás kivételével, vissza ebbe az elveszett világba. Nem a bűneikbe küldte vissza, hanem abban a világban nekik szolgálatuk van, feladatuk van. És ez az megváltásnak az egyik csodája, ahogy Isten bennünket visszaküld ebbe a világba. Nekünk a mennyben van polgárjunk, azt mondja Pál, ahonnan megváltó Jézust várjuk. Üdvözítő, nem bíróként rettegve, üdvözítőként. Ott van polgárunk. Azt képviselem itt a földön. Oda ültetett, az életem el van rejtve a kisrejtőt az Istenben. Van egy elrejtett életem, egy titka az életemnek, de itt kell ezen a földön megéljem a hívő életet. És amikor visszaküld minket Istenem a világba, akkor két értékrend fog ütközni. Az, amit tőle tanulunk, aki ő, amit az igében kijelent, amit szeretne, ha megélnénk. Küldetésünk a világ felé. Isten országának az alkotmánya az a hegyi beszéd. Isten királyságának az alkotmánya a hegyi beszéd. És itt szeretnék záróan annyit elmondani, hogy az egyik kísértés a ma kereszténységének, hogy leragadunk a kereszt evangéliumánál. A kereszt evangéliuma az csak belépő Isten országába. Utána jön a Krisztus követése, amiben Isten szeretne minket átformálni. Milyenni akar minket formálni? Olvasd végig a hegyi beszédet. Szeressétek ellenségéteket, áldjátok azok, titeket átkoznak, nevetkőztesd le a nőket tekinteteddel, ne szitkozódj, ne haragudj, sorolhatnám a mai alkalmazásait. Legyen intim szférád az Istennel, az imádság, a bőtés, a adakozás. Ez a titkos, ez az intim, ez a hálószoba, ez ami nem másra tartozik, ez csak az Isten és a te titkod. Egyszer olvasd végig a hegyi beszédet, és nézd meg olyan szempontból, hogy mivé akar Isten formálni. Amikor téged megváltott, akkor csak annyit csinált, mint amikor Michelangelo megkiválasztott egy darab márvány, és azt mondta, hogy ebben egy angyal van, és fel fogom ébreszteni. Már az ő tulajdona volt, megvette a márvány darabot, de akkor fogta a vésőt, és kiformálta benne. Na most ahhoz, hogy Isten bennünket küldeni tudjon ebbe a világba, ahhoz az ő alkotmánya alatt kell élni, hogy átformáljon minket. És ezt szoktam hívni a kegyelem másik arcának. Mert az, hogy Jézus meghalt értem a keresztfán, az nem csak azért történt, hogy ne juss a pokolba. Ne. Az, hogy Jézus meghalt értem a keresztfán, az nem csak azért történt, hogy kegyelemű hit által igazoljak. Hanem milyen ígék vannak a Bibliában. Azért halt meg mindent, akik élnek, többé ne önmaguknak élnek. Ennek még itt nincs szó mennyországról, csak a földről, nem? Itt, nem magamért éljek. Azt mondja Péter apostol, nem veszendő holmi, váltattatok meg mitől? A pokoltól? Nem.
atyáitól örökölt, hiávoló, romlott életmódotokból. Ebből hozott ki, ebből váltott meg Isten szent életre. Tehát a kegyelem az nevel, az tanít. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ami mit csinál? Arra tanít, arra nevel, és a görög azt mondja, hogy szakítva. A mi Bibliánk azt mondja, hogy megtagadva. Hogy éljük józan, szent és tiszta életet. Hol? Ebben a világban. Mivel várjuk őt vissza, ami megváltunkat üdvözítőként? Ezt szeretné Isten. Ez a keresztnek a mai aktualitása, a mai megnyilvánulása, a mindennapi életemben, hogy nem magamnak éljek. Egy önző, egy egoista, egy individualista világban ezt az életet élni. Azt mondja Pál, amikor én láttam őt a kereszten, akkor megértettem valamit. Nincs szebb annál, mint másokért élni. Ő másokért született erre a földre, ő másokért élt, ő másokért halt meg. Az egész élete arról szólt, hogy nem magáért élt, hanem másokért. És azt mondtam, Istenem, én ilyen akarok lenni. Te azért haltál meg, értem, hogy nem magamnak éljek, hanem a környezetemnek. Értük. Kedveseim, azért ez a hosszú felvezető, mert ez az alapja, ez a gyökere, ami életszentségünknek és tisztaságunknak. És amikor ezt elvégzi bennünk az Isten, akkor tud minket küldeni ebbe a világba. És akkor a hegyi beszédből megnézzük azt a kis szakaszt. Erről majd hónap Rájmér Attila is fog szólni nektek. Amikor Jézus arról beszél hegyi beszédből, hogy ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Mondja mindezt a tanítványoknak. Mintha látnám, hogy néznek egymás mögé, hogy velem beszél, veled beszél, neked mondja, nekem mondja. Én vagyok a világ világossága, én vagyok a föld sója. Hogy gondolja ezt Jézus? Ti vagytok a föld sója. Azt mondja John Stott az egyik könyvében, ha rothad a hús, akkor ne a húst hibáztassátok, hanem a sót. Azért, mert nincs a helyén. Isten bennünket nem sopánkodó kereszténységre hívott el, hogy tösvő. Volt egy bácsi, éveken át vittem neki úrvacsa, testvér, az emberek elromlottak, mint a Noé napjaiban. Rosszak, gonosz ez a világ. Kérdeztem, de próbáltál már ez a világgal beszélni? Hát, és bevett ezt a sündisznóállást, hogy gonosz világban élünk. John Stott azt mondja, rothad a hús, akkor ne a húst hibáztasd, hanem a sót, mert a só nincs a helyén. Engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak erről. Isten minket nem sóbálványnak hívott el. Attól még, hogy a sótartót kiteszed az asztal, attól még nem lesz finomabb a levesed. És hadd mondjam nektek, ma nagyon sok gyülekezet ezt éli. Ezt a sóbálvány hívő életet. Testvér, nem jönnek a bűnösök a gyülekezetünkbe, nem akarnak bejönni. Pedig mit olyan tiszta és szent életet élünk, de nem akarnak szegények bejönni. Tudjátok, hogy miért? Mert nem akarunk oda menni közéjük. Én gyerekkoromban disznóvágáson részt vettem, bocsánat a hasonlatért, ott pácoltuk rendesen sóval, meg lével a húst, és az eltartósította, ugye? És azt bele kellett nyomni, és azt átjárta teljesen. És mi úgy szeretnénk megkeríteni mást, hogy uram, csak ne kell hozzányúlni, ugye? Ne kell vele foglalkozni. Huszár Géz ezt olyan naturalistán fogalmazta meg, azt mondta, még teológus korom, a testvérek, a gyülekezet növekedést akartok, készüljetek fel a szarügyekre. Hát ez csúnya, ugye? Most kövezetek meg. Én most idéztem őt, és akkor hallgattam, hogy azért ilyet nem kéne Géza mondani. És akkor tudta, hogy miért mondja. Testvérek, ahol a gyerek születik, az böfisztetik, pellenkázzák, fürözték. Ezzel jár. Ha akarunk megtérőket a gyülekezet, akkor készünk fel erre. Hogy el fog esni, hogy kétszer el fog esni, harmadjára el fog esni. Voltak olyan, akik fél éven át imádkoztak. Még azt mondta, hogy soha többet nem megyek bordélyházba. De fél évig imádkozni kellett vele. És oda kellett állni mellé. Mert abból az ördögi mélységből kijön nem olyan könnyű. És hadd mondjam nektek azt, hogy ezt jelenti, oda tesz minket az Isten, hogy közösséget vállaljunk. Hogy tud hatni a só a világra? Hát úgy, hogyha benne van. Ha benne van. Tehát nem sóbálvány kereszténység. Ott a helyünk. Meghirdettem az idén családos tábort. Én szoktam ilyen nomád táborokat szervezni, a fiatal, ez egy kicsit durva tábor, de most ilyen luxus nomád tábort hirdettem meg, és legnagyobb megdöbbenésemre, tudjátok, kik jelentkeztek eddig? 75% nem hívők. Jelentkezett a fodrásznőm, a férje, az unokái, az ő családi barátja. Jelentkeznek az emberek. A gyülekezetben mi olyan sokan nem jelentkeztek, de már kívülről jelentkeztek. Most már holnap be kell jelentsem a gyülekezeti testvérek, most már ti is gyertek, mert a show-nak hol a helye? Ott kell, 5 napig együtt leszünk. És a sátortábla sok minden kiderül a hívőségünkről. Mikor fát kell gyűjteni, patakba kell fürödni, meg, de vannak ott érdekes helyzetek. De ott lenni, ott vagy, vagy messziről nézed a világot. Szoktál meghívni nem hívőket a családodba? Szoktál partit rendezni a gyerekednek úgy, hogy meghívod a nem hívő osztálytársait? Szoktál ilyet csinálni? Van életközösséged? Nem bűnközösség, életközösség. Mit mondott Jézus a Samáriai asszonynak? Adj, innom. Ez nem kóser zsidó, ez beleiszik az én korsomba. Hát sokkolt a Samáriai asszony, ez beleiszik a korsomba. Jézus nem bűnközösséget vál az asszonya, hanem mit? Életközösséget, embernek nézi. Azt mondja, szomjas vagyok, adj innom. És elindul egy beszélgetés. Máté partit rendez a volt kollégáknak, mikor Jézus elhívja. Összegyűjt őket a házába. És akkor azt mondja, gyertek, mert én most egy új életet kezdek, de szeretném, hogyha ti is találkoznátok Jézusra. És Jézus nem azt mondja, Máté, neked ilyet nem szabad csinálni. Aki engem követ, az leengedte a redőn, kész. Vége a piszkos üzletnek, többet a mámszedő nem leszel, de ezek a barátaid, azok, akiknek szüksége van Istenre. Amerikában csináltak egy statisztikát az evangélikál gyülekezetekben is, arról beszéltek, hogy van egy nagyon szomorú dolog. Akkor megtér valaki, kb. Másfél év alatt leépül minden nem hívő kapcsolata. 2 év múlva az, ha egy gyüleket, testvérek, építsetek ki kapcsolatot a nem hívőkkel. Menjetek a rokonok, a szomszédok, a munkatársak, kezdjetek el kapcsolatot kiépíteni. Miközben előtte leépítették. A show a helyén. Nem akarok itten többet belemenni. A másik dolog. A probléma, amikor a show megízetlenül. Nem fejti ki a hatását. Azt már mondtam nektek az ígétés elején, hogy nem tud a show megízetlen, show a show. Én még nem találkoztam megízetlen show-val. Na de most nem vagyok kémiában szakember, de tudnék egy néhány méregnevet mondani nektek, amiben a show benne van vegyületként. Nem? A show nem úgy ízetlen, meg itt van a show, és mától nem show, hanem keveredik. És a gyülekezetünk problémáit kezdődik. Ez a legnagyobb szomorúságon fájdalom, amikor valaki megtér, és aztán elkezd újból visszamosódni a régi dolgaiba. Nemrég egy nagyon nehéz beszélgetésem volt egy fiatalember, elváltak az útjaink. Valamikor megtért, megszabadult sok bűnből, aztán visszajöttek a bűnök. És azt mondta nekem, Samu, úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat csak te és a gyülekezet várja el tőlem, de Istennel. Paráznosság, nőügyek, ehhez hasonlók. És akkor vettem a Bibliát, és elolvastam neki az ide vonatkozó szavakat, és láttam, hogy zavarban. És akkor már magyarázkodott, akkor kibújt belőle a pszichológus. És azt mondta nekem, tudod, az apukám sokat vert engem fiatal koromban, nem tudok elfogadni semmi tekintét, a tiédet sem. És azt mondtam, sajnálom. Elválnak az útjaink, szeretünk téged, várunk téged, de te most méreg vagy. Te nem vagy só. És nem folytatod azokat a szolgát, amiket eddig végeztél, mert bármi is jó szakember vagy te lélektanban, de ha szíved nem tiszta, akkor az méreg. Név nélkül ismerek egy erdélyi gyülekezetet. Volt egy presbiter ebben a gyülekezetben. Mikor oda került az új lelkipásztor, nem tudta, hogy mi van itt. A fiatalok 90% a házasság előtt együtt élt. Úgy állták őket össze a gyülekezetben. És a pásztor fogta fejét, hogy honnan, miért van ez? Baptista gyülekezetben. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a gyülekezet véne, nem mondok számot, mert rosszul lennétek. Több 10 nővel élt együtt a faluban. És képzeljétek, hogy nagyon jó ige hirdető volt. Olyan szépen hirdett az igét,
hogy bármelyikünknek becsületére vált volna. De nem az ment át, amit hirdetett, hanem mi ment át? Mi ment át? Amit ért. Az méreg. A só megízetlenül. Ha bejönnek a bűnök és kever, vegyületet alkot, akkor abból méreg lesz. Méreg lesz. És a helyes magatartás, amikor benne van a só a világban, és kifejti hatását. Ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. Ti vagytok a világ világosság, ami legyőz a sötétséget. Nem azért gyújtják a gyertyát, a vék alá tegyék. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az embereket, hogy látva ti jó cselekedéteket, dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Nem azt mondja, hogy hallva ti prédikációtokat, hanem látva a ti jó cselekedeteket. A gyülekezet az az anyag ebben a világban, hogy megállítja a rothadást a világban. És az az anyag ebben a világban, ami legyőzi a sötétséget, ami előzi a sötétséget. Kedveseim, nem tűzijátékra van szükség. Kisfiú volt, amikor Szilágy megyében nyaraltam falun, és volt egy nagyon szép emlékem. Késő volt az Isten tisztelet, tejénfejés után, és emlékszem arra, hogy 10 órát baktattunk ott haza faluból, az imaházból, 10:30-kor. És akkor nem volt akkor közvilágítás. Mindenkinek volt egy kis lámpa, az bekapcsolt, és elindultak ki az imázba, bácsik néni. Ezt az oldal, domboldalból nézted, olyan volt, mint egy csomó kis fénypont, így imbolyogva elindult a falu minden irány. Olyan szép látvány volt, látni, hogy kisorakoznak a hívők az imázba. Nem? Olyan szép. Minden Isten tisztelet végén ez kéne történjen. Együtt, tudjátok, mit csinálunk? Akkor megérkezünk az imázba, bekapcsoljuk a lámpát. Nekem ötledes, neked 2-3, ó, az egy jobban világít. Elkezdjük a tűzijátékot. Milyen jó, milyen hívők vagyunk. Akkor ki kell lépni? Elhagyni. Testvér, ott, nem tűzijáték. A világ világossága. Vállalod? Ott, ahol élsz. Kifutottam teljes az időből, bocsássatok meg. Most jön a harmadik, de nem vágok bele, csak annyit mondok el. Ahogyan engem küldött az Atya, azt mondja Jézus, úgy küldelek én titeket. Hogy küld minket Isten a világba? Ahogy Jézus jött közénk. Nem tekintetes zsákmánynak, hogy egyedül Istenne. Szolgai formát vett föl. Megüresítette magát, megalázta magát, engedelmeskedett, mind lejjebb ment. Egész a kereszt halálig. Ezért felmagasztalt őt az Isten. Ha gabona mag el nem hal, egy maga marad. Azt látom én, hogy az evangélium terjedésnek a titka az mindig a mi meghalásunk. Úgy jönni, ahogy Jézus jött. Hogy jött? Emberként. Nem űrlényként, nem, emberként. Egyszerűen, fáradékonyan, emberi testbe, éhesen, ízadékonyan, emberként jött közénk az Isten. És ebbe a törékeny emberi testbe ott volt az Isten szent lelkének az ereje. És erre mondja Pál, hogy amit cserépedényünkben mi van? Kincs van, cserépedényben. Így kell nekünk a mai emberek felé menni. Egyszerűen, alázattal, szelítséggel, emberséggel, együttérzéssel megüresítette magát, és mélyen leszállt. Letérdelt a tanítványok lábaz, és megmosta lábukat, és annyi alázat és szeretet árad Jézusból. Nem tudok most belevágni ebbe a témába. Azt kérem majd tőletek, hogy tanulmányozzátok a Filippi levélnek a második részét. Aztán nézzétek meg az evangéliumokat egyszer olyan szempontból, hogy hogy viselkedett Jézus az emberekkel. Hogy ment ő a Samária asszonyhoz? Hogy beszélgetett a Samária asszonnyal? Hogy térdelt le a házasságtörésen ott élt asszony mellé a földre? Hogyha kövezni akarják, ráhújjanak ő. Hogy? Hogy ment be Zákeus házába? Hogy ment be és ült le a vámszedők asztalához az Máté házában? Hogy engedte, hogy mossa meg a lábát a prostituált? Hogy jött Jézus?
Hogy volt figyelmes arra, miközben prédikál a hajóból, Péter lógatja az órát, és azt mondja, ebben az egészből semmit nem értek. Egy dolgot értek, csak hogy az éjjel nem fogtam semmit. És akkor vége van a prédikációnak, nem azt mondja, hogy na most jön a bodyguard, és az Úr szolgája eltűnik a színfalak mögött. Azt mondja, Simon, most neked fogok prédikálni. Gyere, menjünk, mert látom, hogy nagyon lóg az órad. Most bemenjünk a hajóval, mert most veled fog foglalkozni. Jézus így jött. Így jött. És így is halt meg. Még a Golgotai keresztfán is velünk volt elfoglalva. Jánossal, Máriával, a századossal, aki hitre jutott, a Latorral. Így jött. Nekünk is így kell menni. Az ő mintáját követve. Nincs más út. Nincs más út, csak ez az út. Szeretném, hogyha most elcsendesednénk, és imára meghajtanánk a fejünket. Hajtsunk fejet, és imádkozzunk. Arra bíztatlak benneteket most, hogy az Úrral beszélgessetek, és engedjétek azt, hogy megvizsgáljon Isten, hogy kiléptetek már a sátán hatalma alól, beléptetek az ő országába, az ő világosságába. Az ő alkotmánya az, amiben élünk, az ő országa, az ő törvényei, a mi testünk az ő országának, aki kis darabkája itt a földön, vagy valami egészen más. Hogyan szolgálunk a családunkban, a feleségünk, a gyermekeink felé, hogy vagyunk feléjük, hogy viselkedünk feléjük, hogy megyünk feléjük. Vizsgáljuk meg a kapcsolatainkat, és amikor a mi életünk változik, akkor elkezd a gyülekezet is változni. Nincs nagy öröme annál, amikor találkozok nem hívő emberekkel, és hallom, hogy mondják a tagokról a jó hírt, hogy ő tényleg hív ember. Ezt is ezt tette velem. Így is így bánt velem. Szeretnék elmenni abba a templomba, ahol ő jár. Akarom hallani azt az ígét, amit ott hirdetnek, mert ő ilyen ember, ilyen orvos, ilyen tanár, ilyen mérnök, ilyen munkatárs. Szeretném megismerni azt az Istent. Attól vagyunk, imádkozunk és beszélgessünk Jézussal csendben. Majd azt kérem, hogy az Antal László testvérem fejezze be ezt a csendes imát hangos imával.
Drága Úr Jézus, Úr,
Amen. Én meg köszönöm a türelmet. Átadom az.
Kedves testvérek, mi is megköszönjük Sámuel testvérünknek ezt a nagyon mélyen szántó és nagyon gyakorlatias igemagyarázatát. Valami ilyesmire számítottunk. magam részéről erre a kérdésre, amit sok helyre föl is írtunk, és sokszor el is mondtunk, hogy elkülönülni a világtól, vagy benne élni a világban. Hát én két igent kaptam rá. Az egyik, hogy igen, életmódunkban, módszereinkben el kell különülni a világtól, de ugyanakkor a másik igen, hogy benne kell élni, és sóként és világosságként szolgálni. Köszönjük szépen, és bízunk abban, hogy a holnapi előadás erre épülve fog folytatódni tovább, de úgy látom, hogy köszöntetjük szeretettel a holnapi előadóinkat, Reimer Attila testvért, aki szerencsésen földet ért a Liszt Ferenc repülőtéren, és Péterrel együtt megjöttetek, szeretettel köszöntünk, és majd holnap kicsit többet beszélünk rólad. Pár perc szünetet tartanánk, és a következő rész azt a címet viseli, hogy dicsérjétek az Urat. Mika Sámuel testvért arra kértük, hogy hát ne csak CD-lemezen kelljen hallani az énekét, énekben is tegyen bizonyságot közöttünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon nem széledünk szét, hogyha egy 5-6 percig felállunk, szünetet tartunk, előkészül ez a második rész, és akkor jöjjünk vissza, és akkor hallgassuk az énekes bizonyságtételt.